Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, fájdalmak útjaim, mindig feléd.
Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, gazdánk, a hűségedért. Köszönjük neked, hogy ebben az évadban, ebben a fél évben is azt élhettük meg, hogy te valóban hűséges, gondviselő jó atyánk vagy. Így köszönjük neked az igét, amit hoztál közénk hétről hétre hűségesen. Hisszük, hogy több volt, mint emberi akarat és szó. Hisszük, hogy te akartál velünk beszélni. Köszönjük, hogy itt voltál. És köszönjük, hogy hűséges voltál, amikor esetleg mi nem, vagy nem tudtunk itt lenni, vagy amikor mi nem gondoltunk is te veled, és te rád. Köszönjük, édesatyánk, az ebben a fél évben elmondott szavakat, mondatokat. Köszönjük, hogyha ebben a közösségben átélhettük szeretet igazságát, valóságát, gyógyítását. Köszönjük, hogy egymásnak testvérei is lehetünk, és ezt a testvéri közösséget is építetted a mögöttünk lévő hónapokban is. Édesatyánk, ha pedig előre tekintünk, akkor szeretnénk könyörögni a nyári táborokért, mind a két ifjúságnak a táboráért, mind a kisifi, mind a nagyifi tagjainak a életében nagyon sokféle teher, lekötöttség és lekötözöttség van. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyünk minél többen ezeken a heteken, és azért pedig különösen is kérünk, hogy te legyél ott a Szent Lelkeddel, te legyél ott az igével, az igédben. Áld meg majd ott bennünket, és ha elhívsz minket egy csendes helyre, ott hadd éljük át egészen mélyen a te szentségedet, a te valóságodat. Hozzuk eléd, Urunk, most azokat a testvéreinket, akik külföldön vannak, ennek a közösségnek a tagjai, akik majd nem lehetnek velünk. Kérünk őket, hogy látogasd meg őket is, hiszen nagyon nehéz megmaradni melletted közösség nélkül. Könyörülj meg ő rajtuk, és hozd majd őket haza épségben és egészségben. És könyörgünk, édesatyánk, azokért, akiknek a szíve megtört, akiknek az élete nehézséget hordoz, hogy látogasd őket, tanítgasd őket, vezetgesd és gyógyítgasd a lelküket. Köszönjük, édesatyánk, hogy a közösség mindig gyógyító erő is lehet, mert itt találjuk meg a testvéreinket, itt találunk őszinte szót, megértést, befogadást, ölelést, megértést. Hát, hogy ennek a valósága újra és újra gyógyítgassa, építse és emelje a mi életünket, belső emberünkben, a világunkat. És kérünk, Urunk, bátorságért is. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk és áld meg a mai alkalmunkat. Amen. A második Timóteusi levélből olvasok egy igeverset. Az első résznek a 7. verséből a vers első felét. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. A kisifiben kérték a februárban még, hogy beszéljek nekik a bátorságról, mit jelent a bátorság. És én úgy döntöttem, hogy ma közétek is úgy érkezek, hogy néhány gondolatot a bátorságról fogok elmondani röviden. Én nem tudom, hogy ki önmagát inkább gyáva vagy inkább bátor embernek gondolja, vagy melyikünk hogyan néz önmagunkra. Az egészen biztos, hogy amikor a másik emberre gondolunk ebbe a kontextusba, akkor azt el tudjuk dönteni, hogy hát igen, ő egy visszahúzódó, csendesebb, bátortalanabb valaki, vagy a másik egy vagabundus, bátrabb, gyerünk embere inkább. De egy biztos, hogy minden embert elér az elbizonytalanodás érzése. Nos, mitől jönnek a félelmek, a gyávaság? Nyilvánvalóan attól és akkor, amikor találkozok egy nálamnál nagyobbnak tűnő erővel, hatalommal, érzéssel, történéssel, ami próbaként áll az életem útjába. Lehet ez egy érettségi, egy olyan megmérettetés, amin itt most többen túl vagytok, és ami bizony, az ember, amikor azon átmegy 18 évesen, az nem is olyan kis próbának tűnik. És az életnek vannak egészen más típusú próbái, amik ilyen hegyként tudnak elénk, fölénk tornyosulni, amikor azt érezzük, hogy elbátortalanodtam, mert az akadály, a feladat, a kihívás nagyobb, több, mint én. A Biblia is sok helyen ír félelemről, gyávaságról, gyáva menekülésről, meghátrálásról, éppen úgy, mint bátorságról és bátrakról is. Ha azt mondanám, hogy bátor és mondj egy bibliai történetet, talán a Dávid és Góliát történetét mondanátok, ahol azt látjuk, hogy a filiszteusok bátrak, a zsidók gyávák, de nem így Dávid. Én azt gondolom, hogy, illetve egész biztos vagyok benne, hogy az egész életünk ennek a feszültségében fog eltelni, hogy kihívásaink lesznek, csatákat kell megvívni, mint ott a filiszteus ellen Dávidnak, és ehhez bizony bátorság kell. De bátorság és bátorság között is különbség van. Vannak helyzetek, emberek, szituációk, amik, akik kapcsán elbizonytalanodunk. Vannak olyan emberek, akikkel ha találkozunk, akkor bizonytalanok leszünk. Most két példát fogok mondani szélsőséges. Amikor találkozol egy olyan emberrel, akiről tudod, hogy valamiben több, mint te vagy. Szellemi képességben, tudásban, szépségben, küllemben, valamiben, tehetségben fölötted áll. És hogyha ezt érzékelteti veled, az benned egy rossz érzés kelt, és elbátortalanodsz. És azt hiszem ugyanígy van, amikor az ember például fogyatékos emberekkel találkozik. Ugye voltunk talán 2 vagy 3 hete a Bárka közösséget látogattuk meg. És néztem, figyelem a arcokat, de talán még érdekesebb lett volna, hogyha csak egyedül mész oda. És egyedül vagy mondjuk ott, és ők vannak 5-en, vagy 6-an. Hogy mennyire elbátortalunk attól, hogy nem tudunk igazából talán úgy hangot találni, úgy beszélni, mint másokkal. Ez is elbátoríthatja az embert. És van egy sor olyan történés az életben, amire itt utaltam az érettségi és egyebek kapcsán, vagy az ilyen emberekkel való szituációkban, vagy közösségekben való megjelenésekkor, szituációkkor, amikor az ember elbátortalanodik. Én azt gondolom, hogy ezek azok a szituációk, helyzetek, történések, amihez kisebb bátorság is elég, hogy átsegítsen ezek bennünket. Aztán a második, amit leírtam magamnak, hogy általában nagyon bátrak vagyunk, hogyha egy kívánatos bűn közelébe jut az életünk. Abban meg általában nagyon bátrak vagyunk. Amikor egy kívánatos bűn lehetősége föltárul előttünk, legyen az kicsi vagy nagy, akkor gyakran fölbátortalanodunk. Megszólal bennünk ugyan egy hang, a vészcsengő, de olyan érdekes és izgalmas, kívánatos. Mint ahogy Dávid megkívánja Betsabét, vagy Éva, hogy meglátja azt a szép gyümölcsöt. A tilosba behajtani mind tudunk, ehhez értünk magunk. Ehhez is kell bizony bátorság. De ezt mégis megtesszük, beiktatjuk, fölvállaljuk, akkor is, ha tudjuk, hogy már, hogy ez nem jó, akkor is, ha tudjuk, hogy következménye lesz. És van egy harmadik, erről szeretnék egy picit hosszabban szólni, egy harmadik féle bátorságról. Azt hiszem, hogy ehhez kell a legtöbb erő az életbe. Ez pedig az Isten szerint való döntés valamiben. Egy olyan döntést meghozni az életemben, ami Isten előtt kedves, és az én életemben komoly döntés, ez rettentő nehéz, és ehhez óriási bátorság kell. Az életünk bizonyos területein, vagy egy konkrét szituációban azt mondani, hogy igen, ezt a döntést én fölvállalom. Ilyenkor általában az ember megijed. Ilyenkor nem vagyunk bátrak. Ezek azok a döntések, amihez azt hiszem a legtöbb bátorság kell az életünkben. Miért? Mert nem látjuk előre a következményt, és nem marad más, mint a hitünk. Hitből dönteni, ehhez kell bátorság. Jó lesz ez? Jól fogok dönteni? Megéri? Okos ez? Én hiszek valamiben, hogy valamit azért teszek, mert Isten előtt ez kedves. Jó döntés lesz. És jön a mérlegelés. Megéri? És az ember elbátortalanodik. Gyakran azért nem változik igazából a hívő emberek, a keresztény emberek életvitele, mert nem hajlandóak meghozni döntéseket. Mert túl sok a kérdőjel, mert elbátortalanodunk. Igen, mind félünk valamitől, és néven is nevezem, hogy mitől félünk a döntéseink kapcsán. Ez pedig a fájdalom. Amikor egy hívő ember meghoz egy döntést Isten mellett, vagy Isten miatt, mert hiszi azt, hogy ez Istentől van, és végső soron jó döntés, az a legtöbbször ugyanis fájdalommal jár. Az a legtöbbször magam halálba adásával is jár. Ettől a fájdalomtól rettegünk mind. Ezt akarjuk elkerülni. Ezért akad meg az életünk. No, ehhez kell sok bátorság. Ekkor kell a legtöbb a jó döntéseinkhez. és a fájdalom tudatos vállalásához és hordozásához, ami ezt követi. Mégis ebből a mélységből származik ránk a legnagyobb áldás. Ezeknek a döntéseknek, az Isten mellett való jó döntéseknek, a hitből jövő nehéz, fontos, de nagy döntéseinkből szállnak ránk a legnagyobb áldások. Fáj, de ez az út, amin járnunk kell. Mivel fog ez járni? Most kezdődik, ekkor kezdődik az Isten megismerése. Igazából, és mondok egy példát, megtérés. Abban is ott van az emberi értelem megváltozása, hogy én eldöntöm, hogy az Isten mellett akarok élni. Fájdalommal jár? Igen, szembe kell nézni a bűneimmel, és ez nem könnyű. Fájdalommal jár? Igen, le kell mondanom egy sor másféle útról. Ez lesz az az út, amin megismerem az Istent. Ez az első. A második. A magam megismeréséhez is vezet. Elkezdem magamat meglátni olyannak, amilyen vagyok. Ha bátor voltam, és meghozok egy döntést, lemondok valamiről, mert Isten előtt az kedves, egy olyan úton indulok el, amin elkezdem magamat jobban megismerni. És harmadszorban az embereket is sokkal jobban kezdem megismerni, és elfogadni az embereket olyannak, amilyeneknek. Az emberek szeretése tanulásának is ez az útja. Erre rálépni, tudatosan igent mondani, a lehető legjobb döntés egy ember életében áldásul lesz. Persze nem elfelejtve valamit, hogy aki rátette a kezét az ekére, az ne forduljon vissza. Nem szabad visszafordulni. Különben úgy jár annak az embernek az élete, mint Lót feleségének az élete, hogy sóbálványjá lett. Aki meghozott Isten mellett egy döntést, vagy Isten miatt, a lelkiismerete szerint való jó döntést, és tudja, hogy jó, és bár fájdalommal jár, ha visszafordul, akkor úgy jár, mint Lót felesége. Ilyen bekövesedett, megkövesedő emberi élet lesz. Beleragad a rosszba. Persze én tudom, hogy hiába halljuk a Bibliából a bátorító szavakat, mondatokat, sokszor nem sokat segítenek. Milyen sokszor hallottuk, ne félj. Hát hogy csináljam azt, hogy nem félek? Milyen sokszor halljuk azt, hogy légy bátor és erős. Hát kösz, éppen nem az vagyok. Hogy legyek én bátor és erős? Szeresd a másikat. Hogy lehet felszólításra szeretni valakit? Hogy van ez? Hogy kell ezt csinálni? Hogy kell ezt érteni? És nyilvánvalóan ez máshogyan nem mehet csak úgy, hogy én és az Isten kapcsolatba kerülünk komolyan. És pont itt találkozik a legtöbbször a szenvedés. Hogy a szenvedés mélyen történik ez meg. Az, hogy ne félj, az csak egy olyan úton való járás során megélhető valóság, ahol elkezdem engedni az Úr Jézusnak azt, hogy engem szeressem. És ezeket a kötelékeket, amivel mindannyiunk szíve tele van, ezek a félelmeink, legtöbbször a jövőtől, a holnaptól, ezeket ő elkezdi lebontogatni, legtöbbször láthatatlanul. Csak onnan tudom, hogy változtam, hogy amikor visszanézek, tudom, hogy egy-egy szituációba féltem, amikor ugyanezt történt velem egy vagy két vagy öt éve, de most nem. Nem kötözi a lelkemet, nem bénít. Nem megy másképp csak az Úristennel. Ehhez pedig a fájdalmat egyrészt el kell hordozni, másodszorban pedig miközben hordozom a jó döntésemnek következtényeképp sokszor a fájdalmat is, csendesen lassan szűnni kezdenek a fájdalmak és a félelmek. És el tudom kezdeni magamat beleágyazni abba az igazságba, hogy ne félj. Lassan megértem, hogy hogyan működik. Igen, mert a szenvedésben ott van az Isten. Legtöbbször, a leginkább Én a saját életemben is azt tapasztaltam, hogy így ismertem meg őt. Így kezdtem el az Istenből egyre több mindent megérteni. Meg a hatalmából, hogy igaz. Hogy nem a papok papolják azt, hogy van szabadulás, meg kijövetel, meg újrakezdés, meg tisztulás, meg erősödés, meg felállás, hanem igaz. És ez sokszor döntések, fájdalma kapcsán éli meg az ember. És az, hogy az Istennek van hatalma tényleg. Amíg ezt csak hallom, hogy van hatalma, ez kívül maradt igazság. Pont úgy, mint a ne félj, vagy az, hogy légy bátor és erős. Ez az egész belülről kifele működik. Csak az úton kell maradni, és nem visszafordulni. És akkor az Úr Jézus segít. Tudom, hogy mindnyájan hihetetlenül függünk a testünk állapotától, az emberek véleményétől, a körülöttünk lévő történésektől, és ezért kell egy alap, valamilyen szikla, szilárd pont, amely megingathatatlan bennünk. Valami, ami nem változik, ami biztonságot, erőt, hitet, bátorságot ad. Ahhoz, hogy igazán tudjunk élni, és ne csak vergődni. Ez a valaki az Úristen és a benne vetett hit. A Biblia tele van bátorító igékkel, légy bátor és erős, semmitől ne retteg, én megyek előtted. Vagy nem a félelemnek lelkét adtam néked, amit az imént olvastam. Jézus maga is bátorít az új szövetségben, mikor a tanítványok a hajón, a tengeren hajóznak, azt mondja nekik, hogy ne féljetek, én vagyok. Üzenet számunkra is. Ne féljetek, én vagyok. Nem tudom, hogy mennyire jut el a szívünkig a sokszor hallott mondat, de mégis újra elmondom, hogy ez az Úr Jézus az, aki ott a kereszten legyőzte a világot, benne a félelmeinket, benne a jövőtől való félelmet, a fájdalmat. És amikor valaki találkozik ezzel a győztes, erős Jézussal, elkezdi elmúlasztani a lelkében a félelmet. Pünkösd a bátorság ünnepe. Pünkösd a bátorság története. Pontosan arról beszél, hogy a félő ember, amikor találkozik ezzel az Úr Jézussal, bátor emberré lehet. Jön a nyár, nem fogunk találkozni. Mindannyiunk számára nagy kihívások jönnek. Könnyen leszünk bátrak a bűnökben, könnyen leszünk bátrak abban, hogy keresse a szemünk azt, ami nem jó, mindannyiunkét. Én kívánom azt mindannyiunknak, hogy a harmadik típusú bátorságban legyen részünk, amiről beszéltem az imént. Jó döntések meghozatalára, azok fölvállalására. És ha valaki rátette a nyomtatókőre a kezét, az ne forduljon vissza arról az útról, amin jár. Imádkozzunk. Ki akar hangosan mondja el az imáját? Úr Jézus, én is megvallom, hogy gyakran voltam bátor, amikor bűnökről volt szó. És oly gyakran voltam gyáva, amikor komoly melletted való döntéseket kellett volna meghozni. Köszönöm, hogy kegyelmes Isten vagy, aki hosszan tűrsz, és várod, hogy mi igazán akarjunk téged, és igazán akarjunk bátran melletted dönteni. Én könyörgök mindannyiunkért, hogy akarjunk nagyon tudatosan melletted dönteni, fiatalom, hiszen le lehet élni egy életet a te közeledbe, de igazán nem veled, mert valami akadályozza a döntést. Talán a félelmek, vagy a fájdalomtól való félelem, hogy az ember nem meri fölvállalni. Urunk, hát arra kérünk, hogy te bátorítsd a mi szívünket. Olyan sok mindent kérünk mi az életünkben. Olyan sok mindenért könyörgünk. Szeretnénk olyan dolgokat kérni tőled, amit te adni akarsz nekünk, és a melletted való döntés, az ehhez való bátorság kérése az éppen ilyen. Hát így könyörgünk, Urunk, hogy minden olyan élethelyzetben, amiben éppen vagyunk, ahol fontos dolgokról kell dönteni, bátorítsd a lelkünket, hogy téged válasszunk, és a te szerinted való döntéseket hozzuk meg. A többi az nagyon könnyen megy nekünk magunktól is, meg sok mindenben bátrak vagyunk mi. Azokért meg ne haragudj ránk, és bocsáss meg nekünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy erről beszéltél nekünk ma. Köszönjük, édesatyánk, hogy irgalmas vagy, kegyelmes vagy, vagy szent vagy. Köszönjük, hogy benned találunk meg igazán mindent, ami fontos az életben. Szeretnénk ezeket nem szajkózni, hanem igazságként megélni, valóságként a lelkünkben. Kérünk azokért, akiket magukat inkább gyávának tartják. Kérünk azokért, akik bátraknak tűnnek. Te ismered a szíveket, a veséket. Könyörülj mindannyiunkon, akármilyen emberek is vagyunk, hogy akarjunk igazán jó döntéseket hozni veled, benned, melletted és általad. Urunk, áld meg a gyülekezetünket. Olyan sokan betegek, olyan sok az idős, olyan sokan már nehezen mozdulni tudó, olyan sokan vannak, akik megcsaladtattak, olyan sokan vannak, akik hihetetlen élethelyzeteket és kereszteket hordoznak, akik komoly betegek, akik gyászolnak. Urunk, látogass őket, és indíts minket is, nyisd a szemünket, szívünket, mozgass meg a lelkünket, vedd el tőlünk a restséget, azt, hogy nem nyílik fel a szemünk, vagy nem mozdul a lábunk. És köszönjük neked, Urunk, azokat a dolgokat, amikkel már megajándékoztad az életünket. Hogyha valamiben tudtunk, vagy tudunk úgy tenni, ami kedves előtted. Köszönjük neked, Urunk, hogyha múlt héten a ifjúsági zenekar hozhatott örömöt más emberek számára. Szerettünk volna csak neked, csak rólad énekelni. Köszönjük, hogyha ez ajándékul lehetett embereknek. Köszönjük, Urunk, hogyha ilyen is van, hogyha az életünket tudod használni áldottan. Ezt is csak neked köszönjük, és legyen érte egyedül téged a dicsőség. Kérjük, Urunk, hogy óvd meg a mi életünket a nyáron. Vigyázz ránk, vigyázz a mi családjainkra, adj nekünk pihenést, adj a családjainknak pihenést, és vigyázz ránk, akárhova megyünk. És add, Urunk, hogy ősztől hadd tudjunk majd megerősödve mind a két ifjúsági körben újra szolgálni és elkezdeni a munkát. Köszönjük, hogy meghallgattad az imánkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól. Mindörökké. Amen.